Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, Önök a Fáraók földjén, a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát hallják. Ezúttal Venamon rovatunkkal jelentkezünk, tehát az úgynevezett beszélgetős rovattal, amelyben tekintve, hogy éveleje van, szeretnénk egy kicsit a múlttal, meg a jövővel is foglalkozni. Legelőször az Önök kérdéseire fogunk válaszolni, egész pontosan két kérdés érkezett. Az egyik kérdés az, hogy végül is most mibe halt meg Tutankhamen, a másik kérdés pedig, hogy a balzsamozásnál hogyan is zajlott a balzsamozás, hányféle módja volt ennek. Tehát a programunknak, mai programunknak a második részében a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságról fogunk beszélni. A jelenről először, ami ugye a jövőben folytatódik, tehát az előző évi munkánkról, és azról, hogy amit tavaly meghirdettünk, a versíró pályázat, illetőleg fotópályázat, az majd idén várjuk a verseket, illetőleg az értékelésük is idén lesz, valamint egy egyiptomi napokat rendezünk, és természetesen lesznek előadásaink. Másrésztről pedig az utolsó egységben egy kicsit a múltról fogunk beszélni, hogy hogyan is jött létre ez a társaság, mi a célja, és végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megkérni Önöket, hogy juttassák el hozzánk kérdéseiket, ötleteiket, mit szeretnének szívesen hallani ebben az évben a Kontakt Rádiós műsorunkban. És még egy dolog, föl fogunk tenni megint szokásunk szerint az utóbbi időben szokássá vált kérdésünket, amelynek a nyereménye egy jegy lesz a WAM Centerben a Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódó programokhoz, tehát gyermekfoglalkozásra, vagy pedig előadásra lehet vele menni. Anna, hozzá akarsz valamit tenni, vagy kezdjük?
Nem, olyan szépen elmondtad, hogy hallgatlak, csak békésen.
Akkor kezdjük a kérdésekkel. Tehát az első kérdést, mibe is halt meg Tutankhamen? Azt tudjuk régóta, hogy Tutankhamen nagyon fiatalon halt meg, 18-20 évesen, tehát az átlag az 19 évesen. Tudjuk, hogy körülbelül 10 évet uralkodott, 8-9 éves korában került a trónra, és ez természetszerűleg azt is jelentette, hogy egy ilyen kisgyerek maga nem tudott, nem lehetett képes dönteni országos dolgokban, tehát a régensek, Horemheb és Ai volt az, aki nagy szerepet játszott az ő döntéseiben, illetőleg Horemhebnek a későbbi uralkodónak a saját sztéléje alapján ő volt az, aki valójában uralkodott ez alatt az idő alatt, mert ő összevonta a különböző uralkodóknak az uralkodási éveit, kezdve Echnatonnal és végezve a sajátjával, mindezt az egyiptomi történelem számítás szempontjából, mind Horemhebnek az uralkodási ideje alatt tartották számon később az egyiptomiak. Tehát Tutankhamen fiatalon került a trónra, és fiatalon is halt meg. Halálával kapcsolatban többféle elképzelés volt, a múmiája 1922-ben megtalált sírjában nagy szerencsénkre megvolt. Ez a sír ugyan nem volt kirabolatlan, mert Carternek a számításai szerint az itt elhelyezett tárgyaknak, a régészet szempontjából a leleteknek 60%-a hiányzott, tehát az ő elképzelése szerint. Úgyhogy a maradék 40, ez a több ezer tárgy fantasztikus minőségi darabok kerültek itt ugye elő, és mintegy 5 évig tartott a sírnak a feltárása, szinte a végén került sor a mumiának a megtalálására, amit egy Douglas Derry nevű, akkoriban Egyiptomban tartózkodó, nagyon jó anatómus meg is vizsgált, sőt, röntgenvizsgálatokat is végzett rajta. Vizsgálatai alapján azt állapították meg, hogy Tutankhamen úgy halt meg, hogy feltehetőleg valamilyen sérülés következtében. Mert a koponyájának egy darabját a röntgenvizsgálatok során elcsúszva találták, és úgy gondolták, hogy ez a koponyacsont elcsúszás, ez valamilyen sérülésnek lehetett a következménye, és megindult természetesen az emberek fantáziája, a sérülésből kialakult, sérülés ötletéből kialakult az a lehetőség, hogy esetleg gyilkosságnak esett áldozatul. Az utóbbi években, 2005-ben megvizsgálták Tutankhamennek ismét a mumiáját. Az újabb mumiavizsgálat alapján kiderült, hogy ez a bizonyos koponyacsont eltolódás, ez már későbbi eredetű, tehát a mumifikálás, vagy pedig még később a mumia kibontásakor történt. Ezzel szemben felfedezték azt, hogy a lábánál nagyon komoly sérülés van, olyan komoly sérülés, ami azt jelzi, hogy itt bizony üszkösödés következett be, és egy üszkösödés az járhat halállal, tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy ebbe halt bele Tutankhamen. Van egy harmadik elmélet is, ezen harmadik elmélet azt mondja, hogy Tutankhamen biztos, hogy vérrokonsági kapcsolatban állt más korábbi uralkodókkal, tehát nevezetesen Echnatonnal, vagy hogyha az a múmia, Szemenkáré múmiája, amit annak feltételeznek, akkor vele A2-es vércsoportba tartoznak mind a ketten, és ebben a családban úgy tűnik, hogy voltak torzulások, belső bajok, betegsége, és ennek következtében, tehát a harmadik elmélet azt mondja, hogy családi öröklött betegség volt az, ami korai halálát idézte elő, ezt csak meggyorsították külső folyamatok. Tehát nem tudjuk, hogy miben halt bele, a legvalószínűbb feltételezés jelenleg ez a bizonyos üszkösödés. A lábsérülés okával kapcsolatban megint csak többféle feltételezés van. Ilyen sérülés esés okoz, mitől eshetett el egy fáraó, többféle ötlet van. Természetesen a gyilkosság gondolata ismét fölmerült, valaki lelökte a lépcsőn például, egy másik, hogy mindenképpen magasból esett, tehát van, aki azt mondja, hogy harci szekérről esett le. Na most a harci szekeret ebben az időben tekintve, hogy ugyan volt háború, Horemhebről tudjuk, hogy a hettitákkal volt összetűzése, de Tutankhamen nem vett részt háborúban. A harci szekeret tehát nem harcra használta, vadászatokon szoktak ilyent használni, és felvonulásokon. Kicsi a valószínűsége annak, hogy esetleg felvonuláson esett el, tehát vadászatkor, akkor könnyen lehetséges, hogy egy a harci kocsi útjába kerülő farönk például úgy megingatja a fáraót, hogy leesik. Egy másik elképzelés szerint valamilyen állat okozhatott ilyen bonyodalmat, de van egy olyan elképzelés is, hogy egyszerűen megbotlott Tutankhamen, mondjuk egy macskában, és ezért esett el. Tehát többféle elképzelés van, a legvalószínűbbet tudjuk csak mondani. A másik kérdés a mumifikálással állt kapcsolatban, nevezetesen azt, hogy két vagy háromféle eljárás volt. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés, amit megpróbálok röviden megválaszolni, hiszen erre több órát is el lehet tölteni. Ha valakit érdekel, holnap a Vám Centernek a Tutankhamen kiállításához kapcsolódóan lesz egy előadásom. Tehát ott bővebben lehet majd erről hallani, 4 órakor kezdődik. Azt kell ezzel kapcsolatban mindenképpen tudni, hogy az ókori Egyiptomban a mumifikálásnak több ezer éves, 3000 éves története van. 3000 év alatt természetszerű, hogy többször megváltoztak ebben különböző folyamatok, különböző rítusok, amik hozzá kapcsolódtak, az anyagok is változhattak, illetőleg még az is változott, hogy mit mumifikáltak, mert az őskorból is vannak már a mumifikálásra utaló nyomok, a fejet mumifikálták a Nagada kultúra utolsó szakaszában, néhány helyen, nem mindenütt. A későbbiek során az egész testet mumifikálták, a módszerben komoly változásokat lehet megállapítani, illetőleg azt is tudjuk, hogy az egyiptomi mumifikálás az anyag és pénz költséggel járt, tehát meg kellett fizetni, és attól függően, hogy milyen lehetőségek, milyen költséggel jártak, választottak a megrendelők. Ezért van az, hogy többféle módszerrel is mumifikáltak egyidejűleg, tehát a technikailag hiába alakult ki többféle lehetőség. Nem ugyanazt használták minden embernél, hanem mindegyiket akár egyszerre is használhatták, ezért van az, hogy Herodotosznál 3 eljárás van, Herodotosz le is írja, hogy a legszegényebbek, a középréteg és a leggazdagabbaknak az eljárásai milyenek. a második könyvben olvasható. Később a római korban, ahogy egyszerűsödött a mumifikálás, kétféle technikát ismertek. Majd a kopt időszakra teljességgel megszűnt a mumifikálás. Pontosabban a koptoknál jó ideig még tovább élt a mumifikálásnak egyszerű napon történő kiszállításos módszere. Mumifikálás természetesen természetes úton korábban is volt, de ekkortól már nem csak kizárólag ilyen módon jöttek létre múmiák Egyiptomban.
Szeretnék én is megszólalni, mert eddig olyan szépen és pontosan mondtad el ezeket a dolgokat. Na most visszatérve, hagyjuk most Tutankhamont, mert ő belőle aztán több kilométeres műsor lehetne készíteni, feldolgozták filmen, feldolgozták rajzfilmen. Állandó munkát ad a különféle régészeknek, akik különféle teóriákat állítanak fel. Hogy pontosan mi volt ez az egész, valóban nem lehet tudni. Én továbbra is a lábüszkösödés és a szekérről való leesés mellett teszem le a voksomat, ugyanis abban az időben nem voltak két emeletes paloták Egyiptomban, ahonnan gyengéden lelökhették volna a szegénykémet. Különben is egy időben felmerült azt, hogy valaki jó fejbe vágta, és abba halt bele, tehát valamelyik trónkövetelő, ami szintén megbukott, viszont egy elég hosszú ideig tartotta magát ez a dolog. Ami a mumifikálást illeti, a kopt mumifikálással kapcsolatban személyes élményem volt az, amikor az amerikai régészek feltártak egy ilyen kopt temetkezési helyet, és én fejjel beestem a temetkezési helybe, illetve hát a gödörbe, és kikötöttem két múmia között, akik teljesen száraz állapotban voltak, viszont gyönyörű színes takaróik volt. Tehát nem olyan volt, mint a korábbiakban, hogy ilyen fehér gyolccsal tekerték körbe a múmiát, hanem színes anyaggal. Egyetlen dolog van, amit nem egészen értek, hogy amíg a múmia, tehát amikor az emberi múmiákat előkészítették, tehát külön kis kanopuszba helyezték el a szívet, miket helyeztek el?
Tehát a belső szerveket kivették, négy kanopuszedény volt, a kivett belső szervek közül volt a máj, amit külön elhelyeztek, volt a tüdő, volt a gyomor, és voltak a belek. A szívet pedig visszahelyezték.
A szívet, igen, bocsánat, tehát ezeket kivették, kanopuszokba helyezték el, és a sírba betették. Mi volt a helyzet az állatoknál? Ugyanis állatokat is mumifikáltak, kutyát nem annyira, azt nem láttam, viszont macskát, valamiféle madarat, ha jól emlékszem, ibisz volt, és nem vagyok benne biztos, hogy a bikákat nem mumifikálták, amelyek ott találhatók a Djoser piramisa környékén.
Állatokat is mumifikáltak az egyiptomiak. Az állatok mumifikálása kezdetben a kis kedvencekre korlátozódott. Az új birodalom korában történt ebből a szempontból egy nagy változás, amikor az ápiszbikákat elkezdték mumifikálni, és a késői korban, tehát nagyjából a szaiszi kortól vált teljesen általánossá az állatok mumifikálása, az állatok belső szerveit nem vették ki, benhagyták és úgy mumifikálták, az ápiszbika kivétel, akit mint Isten, így személyt teljesen emberi módon mumifikálták. Na most ezeket az állatokat mumifikálás után nagy temetőkben helyezték el, részben az elhullott, elpusztult, Istent megszemélyesítő állatként, nagyobbik részüket azonban olyan állatként, amelyet az Istennek fölajánlottak adományként, tehát a zarándokok számára készített múmiák formájában. És ezek több tízezer, százezres, attól függ, hogy milyen állatról van szó, ibiszről van szó, sólyomról van szó, akkor hihetetlenül nagy mennyiségben, milliós nagyságrendben. Ha például pávián majomról van szó, akkor is több ezret, abból is több ezret mumifikáltak.
Macska.
Macskából milliós nagyságrend volt, tehát hihetetlenül sok állatot mumifikáltak belső szerveikkel együtt, és Herodotosz, amikor leírta azt, hogy nátronba helyezték el a holttestét az embereknek, akkor tulajdonképpen innen volt egy félreértés, hogy nátron lúgba helyezték, mert hogy fürdőnek is lehet érteni azt a bizonyos görög szót, amit itt használt, de ugyanakkor ezt a szót használták az állatok sózására is, amikor tartósították, emberi fogyasztásra a halat félre rakták például. Tehát innen tudjuk, hogy ez sem oldatban történt, hanem szilárd anyagba rakták az embereket is, és az állatokat is a mumifikáláskor. Tehát azonos módon történt. Csak hát a célja más volt.
A nátronnal kapcsolatban megjegyezném, hogy Kairó közelében van Wadi Natrun. Mondjuk az, hogy nátronvölgy, vagy ilyen sóvölgy, vagy valami hasonló, ahol egyébként kolostorok is vannak, egy kicsikét följebb. Maga Wadi Natrun rettenetesen büdös, pontosan emiatt a nátron bányászat miatt, és innen szerezték a mumifikáláshoz való alapanyagokat is.
Igen, tehát tulajdonképpen a nátron az a szikesedésnek a jele, sziksó. Egyiptomban természetesen egy kicsit más az összetétele, mint Magyarországon. Egyiptomon belül két nagy lelőhely volt, az alsó egyiptomi a Wadi Natrun, ami a nevét is adta ennek a területnek, és El-Kabbon volt egy másik ilyen nagy lelőhely, Nekhbet istennőnek volt ott a birodalma, tehát Nekhbethez kapcsolták az ott előkerült nátront. Ez egy alapvető anyag volt a mumifikálás, az tulajdonképpen a mumifikálás két szakaszból állt. Az első szakasz a testnek a dehidratálása, vagyis a víz kivonása a halott testből, és ezt a nátron sónak a segítségével tették.
Hát pedig, ha végig gondolom azt, hogy milyen őrítő meleg van néha a sivatagos részeken, szegény állatot elég lett volna csak kihajítani egy-két napra, és már mumifikálódott is.
No, akkor tegyük fel a kérdést, amire tehát a választ várjuk, és amit kérjük, hogy interneten, e-mail formájában a kontaktradio@kontaktradio.hu e-mail címre juttassák el. Tehát a kérdésünk az, hogy El-Kabbon kívül hol található Egyiptomban nátron? És akkor egy kis zene után folytassuk akkor a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság programjának, illetőleg magának a társaságnak az ismertetésével műsorunkat.
صلاة الزين على الأمراء يا صلاة الزين ليلتهم حلوة ومحليها رب القدرة ومنورة دي ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ومنورة إخوان ومرة قصدناهم شعرة فقارة ووجدناهم كيف البحرين يا صلاة الزين على الأمرة يا صلاة الزين
يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الأمرة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الأمرة يا صلاة
مداحين
hey.
يا مداحين
hey.
قولوا على عزيزة بنت السلطان يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين
يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين
عزيزة شابة والله شابة شبا وشباب نواضرها تسحر للباب وضفايرها عند الأكعاب ومباسمها خمرة وشراب قمر ليلي عشرة واثنين.
Kedves hallgatóink, tehát folytatjuk Venamond rovatunkat a Fáraók Földjén című műsorban a Kontakt Rádión. Az előbb, mielőtt a zenét hallgattuk, rosszul mondtam az e-mail címet, info kukac@kontaktradio.hu, tehát ezen az e-mail címen várjuk a válaszukat, illetőleg, hogyha még az adás alatt meg tudják mondani, hogy Elkabon kívül hol található Egyiptomban nagy mennyiségben nátron, melyik az a terület, amit a nátron sorról neveztek el, akkor még adásidő alatt a 707-7123, tehát 707-7123-as telefonszámon is megadhatják a választ, és a nyeremény a VAM Centerben levő Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódó előadásra jegy, vagy pedig az ottani gyerekfoglalkozáson lehet részt venni ingyenesen.
De ha nagyon nem megy, akkor megsugom.
Tehát, akkor ezzel a műsorunk első felét, amiben ugye a balzsamozással kapcsolatos kérdésükre válaszoltunk, illetőleg arra, hogy mibe is halt bele Tutankhamen ismereteink szerint, most érjünk át a második programunkra, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a elmúlt évi és idei évi terveivel kapcsolatban az aktuális dolgokat fogjuk elmondani. Egész pontosan sok minden van, ami aktuális. Az első az, az legyen, hogy mint minden hónapban, ebben a hónapban is lesz a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságban a Bajza utca 54 Nemzetek házában előadásunk. 25-én hétfőn 5 órakor kezdődik, és Tóth Judit fog ezúttal előadást tartani Turista utak Egyiptomban címmel, amin különleges helyekre fognak elkalauzolni minket, ahová el lehet menni velük, hogyha az ember az útjaikhoz betársul. Tehát részleteket ott lehet majd hallani. A másik, hogy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság nem csak előadásokat tart, hanem különböző programokat is szervez, illetve most készül a honlapunk, ha minden jól megy, akkor a hónap végére már működni is fog a 3W után a MEPT, Magyar Egyiptomi Baráti Társaság kezdőbetűiből alakult mozaikszó.hu lesz a honlapunknak a címe. Tehát reményeink szerint a hónap végére működni fog. Ebben a honlapban nagyon sok mindenről olvashatnak majd, részben tájékozódhatnak a társaságunkról, a programjairól is, illetőleg alapszabály és egyéb ismertető jegyeiről, másrészt pedig olvashatnak nagyon sokféle Egyiptommal kapcsolatos, illetőleg Magyarországgal kapcsolatos dologról, hiszen Magyar Egyiptomi Baráti Társaság vagyunk, tehát szeretnénk, hogyha a hazánkban élő egyiptomiak és mások is megismernék a magyar kultúrát, és mi is szeretnénk minél jobban megismerni az egyiptomit, úgy a jelent, mint a múltat.
Bocsi, egy pillanatra, az IBIS azért közben még élni fog?
Az IBIS honlapon az ókori bizottságnak a programjai vannak, egyenlőre élni fog, és hogyha már szóba hoztad, ott olvasható a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a pályázata is. Két pályázatot írtunk ki tudnélik tavaly év végén, december elején. Az egyik pályázat egy irodalmi pályázat, a másik pedig egy fotópályázat, tehát ott a hazai eseményeknek a pályázatok és vetélkedők rovatában olvasható a teljes kiírás, az internetes megjelenése ott van többek között, és erről a két pályázatról akkor mindjárt ejtsünk néhány szót. Melyikkel is kezdjük? Kezdjük az irodalmival. Az irodalmi vers írására kéri meg mindazon személyeket, akik szoktak verset írni, hogy ha van olyan versük, vagy olyan élményük, amit szeretnének versbe önteni, és a pályázatunkra beküldeni, akkor szívesen látjuk őket. Az Én Egyiptomom, ez a pályázatunknak a címe. Február 12-éig várjuk a verseket, és ezekben a versekben a mai Egyiptomról, múltjáról, jelenéről lehet írni, egyiptomi élményekről, mindarról, ami az eszünkbe jut, vagy bárkinek az eszébe jut, hogyha azt hallja, hogy Egyiptom. Tehát különböző asszociációkat kelthet Egyiptom, és várjuk nagy érdeklődéssel a verseiket. Egyébként február 27-én lesz az eredményhirdetés, és a bíráló bizottságban a Kontakt Rádió alelnöke Kalász István író is benne van, tehát neves személyek fogják, a többieket egyenlőre nem árulom el, csak azt árulom el, hogy a verslista is benne van, velük közösen írtuk ki a Barátok verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely ebben a pályázatban, velük együtt írtuk ki, tőlük is lesz nevezetes író a zsűriben, és hát reméljük, hogy minél kvalitásosabb, minél érdekesebb, szebb verseket fogunk kapni, mert szeretnénk meg is jelentetni őket, már azokat, amik erre érdemesek. A Barátok verslistának egy kötetében fognak megjelenni. Ehhez kapcsolódik a fotópályázatunk is, ennek a bizonyos kötetnek a címlapjára írtunk ki fotópályázatot, szintén az IBISZ honlapnak a hazai események pályázatok rovatában olvasható a pályázati kiírása, tehát az ide érkező fotók közül fogjuk kiválasztani azt, amelyik a pályázat nyertese, és egyúttal ennek a bizonyos kötetnek a címfotója lesz, amiből a címlapot fogjuk elkészíteni. Anna, technikai részletekből mit mondjunk?
Nem mondjuk semmit, nekem a fotópályázat az jutott eszembe, amikor én elterülök egy majom ölében. Mármint Tóth Isten óriási
szóval
kőszobra, egy pávián szobornak az ölében ott elheverek, szóval az, de gondolom semmiféleképpen nem lehet ennek a kötetnek. Viszont félek. Attól félek, hogy van nekünk egy Antal Péter nevezetű
fotoművész.
Hát többek között fotoművész. De az ő képeit én nem merném követni. De mindenkit arra biztatok, hogy überolja.
Gyönyörű szép képei voltak kirakva. Most volt nemrégiben ugye a fiatal egyiptológusoknak a konferenciája, ehhez a konferenciához az ő ókori egyiptomi emlékekről készült fantasztikusan gyönyörű képeit állították ki, tehát ezt nem tudom, hogy lehet überelni, de hogyha valaki tudja, rajta.
De nem tudom, Török Bálintól...
Mindjárt beszélünk róla is.
Jó, okay.
Akkor először még zárjuk le ezt a két pályázatot. Nincs korlátozva, hogy hány verset lehet beküldeni, viszont megvannak adva a technikai adatok, hogy milyen formában kell beküldeni őket, illetőleg itt a honlapon olvasható az is, hogy milyen címre kell beküldeni, és egy nyilatkozatot is ki kell tölteni ezzel kapcsolatban, ami szintén a honlapról tölthető le. Hasonló a helyzet a fotópályázattal. A fotópályázatnál viszont maximálva van, hogy maximum 5 verset lehet beküldeni. A verseknél a hossza van meghatározva olyan formában, hogy nem haladhatja meg a két A4-es oldalt.
Egy vers?
Egy vers.
Tehát,
hogyha valaki nagyon hosszú verset akar írni, akkor kérjük, hogy egy kicsit korlátozza magát, és két A4-es oldalnál ne legyen hosszabb a verse.
Figyelj, egyébként nekem már is megvan egy versem, ami úgy hangzik, hogy nem állsz fel a fára, ó, mert leesel fáraó, s bárha úszol, mint a nyíl, utolér a krokodil.
Krokodil. Hát volt Egyiptomban bőségesen krokodil, Isten is volt, volt olyan hely, ahol emiatt harcok is voltak, Dendera és Edfu volt arról nevezetes, hogy komoly harcban álltak, mint hogy egyik városban vadásztak a krokodilra, sőt el is fogyasztották, a másikban viszont nagyon komoly tisztelete volt. Tehát a krokodil az valóban élő veszély volt, de ugyanakkor szent állat is, hiszen mumifikálták Komombóban, a Fájumban. Nagyon komoly kultusza volt.
Fájumban is?
Fájumban is.
Fájumban
a Sedeti a Krokodilopolis, krokodilok városa, nem véletlenül kapta a nevét. Arsinoé volt a másik neve, ugyanennek a városnak, Sedet pedig az ókori egyiptomi neve. Sőt, ez a krokodil, ez a Sedeti krokodil még a halotti rítusokba is bekerült, ott is szerepet játszott.
Bocsi, akkor ki volt Szobek?
Szobek, a Sedeti Szobek.
A Sedeti Szobek, na, ez zavart meg engemet, hogy mondtad, hogy Sedet.
Tehát ez a Krokodilopolisnak a neve, ahol a krokodil kultusz, egyik krokodil kultusz központja volt. Feltehetőleg ide látogathatott el Strabon, aki följegyezte a munkájában, ugye a geográfika az ő műve, a 17. könyv szól az ókori Egyiptomról, hogy a reggeli étel maradékokat és italmaradékokat, azokat házigazdájával összecsomagolták, és elmentek a szentélybe. A szentélyben a papoknak átadták, mint áldozatot a krokodilisten számára, és megnézték, ahogy a pap ezt a krokodilistennek, az élő krokodilistennek, tehát magyarul egy krokodilnak átadta, Az átadás pedig olyan módon történt, hogy oda ment a parton heverő, a vízparton heverő krokodilhoz, kinyitotta a száját és beletette az ételt, mert ezek a krokodilok annyira túl voltak etetve, hogy ezeknek már a szájukba kellett tenni az ételt.
De azért a rendkedvéért jegyezzük meg, hogy akkor, amikor például a sírokban ábrázolják őket, akkor ember alakban ábrázolják, csak a fejük krokodil.
Van ilyen is, meg olyan is. Szobek Istent általában emberként szokták krokodilfejjel ábrázolni. Igen. Igen. Akkor most menjünk a következő programpontra. Tehát a két pályázatról beszéltünk. Említettük, hogy most hétfőhöz egy hétre lesz a következő előadás. Mondtuk a honlapot. Nem mondtuk viszont azt, hogy Török Bálinton egy egyiptomi napot szervezünk a török bálinti polgármesteri hivatallal, illetőleg a kultúrházzal együtt. Február 27-én lesz, és nagyon szerencsésen alakult ez a február 27-i dátum, mert ez egy évforduló. Nem kerek évforduló, de napra pontos évforduló. Tudnélik, itt van ugye a Tutenkámen kiállítás Tutenkámen kincsével, és a Tutenkámen sírba, a síron belül, abba a terembe, ahol a koporsó van, február 27-én léptek be. Tehát ez egy...
És azután hány nappal később került sor a fáraó bosszújára?
Nem tudom, mert a fáraónak nem volt bosszúja, mert annak semmi köze, ami ott később történt az emberekkel a fáraó bosszújához, viszont nagyon sok embernek az érdeklődését fölkeltette a dolog.
Hát azért mondtam, hogy érdemes Tutankhamennel hosszú távon foglalkozni, mert annyi minden mende monda lengi körül életében, halálában, illetve főként halálában, hogy ha egyszer nagyon-nagyon nem találunk semmiféle témát, akkor visszatérhetünk még mindig Tutankhamenre, és még mindig mondhatunk olyan dolgokat róla, amit esetleg eddig nem mondtunk el.
Szerintem, amíg a Tutankhamen kiállítás itt van Budapesten, ezekkel a nagyon szép kvalitásos másolatokkal, addig ez élő téma lesz, folyamatosan fogunk kapni vele kapcsolatos kérdéseket.
Hát, nagyon-nagyon reméljük.
Na, tehát akkor Török Bálinttal kapcsolatban, tehát február 27-én, ez egy szombat délután, akkor lesz a Török Bálinti programunk, közös programunk. Vendégünk a Napfény országa, Egyiptom, ez az összefoglaló neve, délután 3 órakor kezdődik, és 2 előadással kezdődik. Az egyik előadás a hétköznapok, a mindennapi élet, és azoknak a szokásai az ókori Egyiptomban, majd 4 órakor ugyanez, csak nem az ókorral, hanem a mai Egyiptommal kapcsolatban. Ilyen módon jól össze fogjuk tudni hasonlítani egyrészt azt, hogy Egyiptomban hogyan változtak a szokások, másrészt azt, hogy milyen különbségek vannak nagyok és kicsik Egyiptom és a magyar szokásvilág között. Tehát ez egy összehasonlítási lehetőséget fog nyújtani. Majd ekközben és ez után is, hogy a gyerekek se unatkozzanak, hogyha eljöttek, mert egy gyerek számára egy 1 órás előadás az talán kicsit hosszú lenne, hogy ne unatkozzanak, tehát kézműves foglalkozás vár rájuk, ahol természetesen a művészi alkotásban részt kíván, tehát azok a felnőttek, akik részt kívánnak venni a művészi alkotásban, szintén részt vehetnek. Ókori egyiptomi módra falfestés lesz, ez lesz az egyik választható tevékenység, a másik pedig pecsételő készítése igazi hieroglifáknak a rajzolásával. Egyiptológusok fogják vezetni, tehát biztosan lehet számítani rá, hogy helyesen lesznek ezek a hieroglifák kiválasztva, megrajzolva.
Bocsánat, ha már itt tartunk, hogy lehet mindenféle dolgot, kézi munkát, stb. Végezni, enni, inni lehet?
Lehet, lesz büfé is, egyiptomi ételekkel, és ennek a megszervezésében az egyiptomi követség, nagykövetség lesz a segítségünkre. Úgyhogy valódi, igazi egyiptomi ételeket lehet majd fogyasztani.
Na most, aki nem rendelkezik autóval?
Aki nem rendelkezik autóval, könnyen el tud jutni, amennyiben a BKV-sztrájk akkor...
Akkor már nem
lép életbe, a mostani biztos nem fog már addig tartani, reméljük, hogy újabb sztrájkot nem fog a BKV meghirdetni erre az időre. Tudnélik, a déli pályaudvaron lehet felszállni arra a buszra, amelyik közvetlenül ezelőtt a kultúrház előtt teszi le az utasokat. 100, elfelejtettem hányas.
Mindegy, ezt a...
A busz megállóban ez egyértelműen ki van írva, tehát meg lehet nézni.
És ez hány órakor kezdődik pontosan?
Tehát a program 3 órakor kezdődik, de még nem ért véget, mert a program egyik csúcspontja Antal Péternek a fotókiállítása lesz, ahol egyiptomi képeit fogja bemutatni, Egyiptom sokarcúságát láthatjuk majd ezeknek a képeknek a segítségével meg, és lesznek olyan képek, amik mellett számok lesznek. Ezeket a képeket nem csak mint művészi alkotásokat, mint fotoművészeti műveket kérjük, hogy tekintsék meg alaposabban a látogatók, hanem ezeknek a képeknek a témái alapján lehet fölkészülni majd egy ki mit tud vetélkedőre, amelyiket március 23-án, tehát egy hónappal később, szintén szombati napra szervezünk ugyanitt. Visszatérve viszont még ehhez a kiállításhoz, természetesen ez a kiállítás meg lesz nyitva, tehát van megnyitója is, és a megnyitó pedig egy köszöntővel fog kezdődni, amelyikben Ariel Hefni, Egyiptom nagykövete fog köszöntő beszédet mondani, és Turay István, Török Bálintnak a polgármestere. Magát a kiállítást pedig Pereszlényi Zoltán fogja bemutatni, aki rendkívül és meghatalmazott nagykövet, külügyi helyettes államtitkár is volt. Tehát igen, rangos vendégeink lesznek ennél a kiállításnál. Ha a kiállítást valaki szép, nyugodtan, kényelmesen végignézte, akkor még mindig fog találni újabb érdekességet, egy kicsit pihenésképpen a büfében felüdülhet egyiptomi ételekkel, szeretnénk kárkadét is, tehát hibiszkusz teát is kínálni a látogatóknak, hogy ugye szomjukat is tudják oltani egyiptomi módra, bár Egyiptomban is nagyon sok a kóla és a más hazánkban is szokásos üdítőital. Ja, és még közben, hogyha valaki egy kicsit szeretne ékszerekben is, és tudásban is gyarapodni, további tudásban is gyarapodni, akkor erre is lesz lehetőség. Tudnélik Rajos Évának az ékszerei, az egyiptomi fajanszokat utánzó ékszerei lesznek ott, részben kiállítva, részben vásárolhatóak is lesznek. Másrészt pedig a Mi Micsoda Klubnak a könyvei, tehát olyan könyvek, ahol Egyiptommal és más kultúrákkal kapcsolatos ismereteket lehet szerezni. Majd, hogyha ezzel telítődtek az emberek, akkor még mindig mindenkinek tudunk újat nyújtani, legalábbis megpróbálunk az egyiptomi kultúrának egy újabb arculatát fölelevenítve, egy kicsit a zene a szórakozás felé kacsintva, mert hogy egy előadás lesz, Érzelem és Líra címmel. Egyiptomi zenét fogunk bemutatni, egyiptomi hangszereken fogja a Kalifa együttes előadni ezt. Nagyon pontosan jól ismerik ők az egyiptomi és az arab zenekultúrát, és a hangszereket is, és ezt kihasználva megkértük őket, hogy mutassák is be a hangszereket, amin játszanak, tehát ne csak magát, a zenei hangot halljuk, amire az internet rádió segítségével, illetőleg kazetták, CD-k, DVD-k segítségével több lehetőség van, hanem magukat a hangszereket is lássuk, külön-külön, hogy hogyan szólnak, azt is megismerhessük, mi a jellegzetességük, esetleg érdekességeket vele kapcsolatban. És a másik, hogy táncbemutató is lesz, ahol meg lehet nézni, hogy hogyan táncolnak az egyiptomiak, és hogyha ezt valaki ilyen formában egy általános ismeretre szertet, még táncházzal zárul az egész nap, tehát ott ki is próbálhatja saját magát, tanulhat egyiptomi módra táncolni.
Tehát egyrészt lesz a botos tánc, és tessék mondani, hastánc lesz?
Lesz.
Jó van.
Az is lesz.
Hajrá, fiúk!
No, tehát azt hiszem, hogy elég szép program vár itt mindenkit, elég sokszínű, sokarcú. Reméljük, hogy minél többeknek az érdeklődését, igényét ki tudjuk ilyen módon elégíteni. Azt hiszem, ennyit elég is az aktuális programjainkról mondani. Egy kicsi, rövid zene után folytatjuk a társaság történetével, hogy ha már a műsorunkat hallják, akkor egy kicsit többet tudjanak magáról a társaságról is.
Thank you. علي دار زمان ناسي وظالم غريب الدار علي دار زمان ناسي وظالم مشيت سواح مساوي صباح مشيت سواح مساوي صباح أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني أدور علي راح مني غريب 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 الدار أنا اللي الدهر عداني وباني واشترى فيا وخد أحبابي وداني بدل فكري وقاسية أنا اللي الدهر عداني وباني واشترى فيا
No hát ez kicsit baki volt itt, elindult a következő szám. Átvettem a Hédi helyét itt Annával, Hédinek ugyanis el kellett mennie. Anna, el lehet árulni, hogy hova kellett a Hédinek menni?
Előadást tart.
Tehát tudományos munka, jó?
Akkor kénytelen.
Akkor megírjuk neki az igazolást, minden rendben van. Én hallgattam itt a műsort odakint, Anna és egyiptomi baráti társaság, magyar egyiptomi. Hogy hangzik ez pontosan?
Így van, magyar egyiptomi baráti
kötőjelle.
Társaság. Kötőjelle.
Magyar egyiptomi baráti társaság. Mikor jött ez létre?
Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor elhoztam ezt a bizonyos tájékoztatót, amiben az van írva, hogy 1995. január 23-án alakult 55 fővel.
És most jelenleg hány tagja van?
Akik elmúlt évben befizettek, azok 37-en voltak, tehát ez így változó. Megmondom, mi a helyzet. Nem ilyen egyszerű ez az egész. Tehát volt egyszer, hol nem volt egy hölgy, akit úgy hívtak, hogy Keglovics Cilike, aki miután nyugdíjba ment, tehát ő többször járt Egyiptomban. Többször.
Ő is élt kint, mint ön?
Igen, 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 csak ő magasabb beosztásban természetesen. Először a férjével, aztán később ott fejezte be a munkásságát. Egyébként a külkerminisztériumban volt előadó, és ezzel a területtel foglalkozott. És ő volt az, aki úgy érezte, hogy nem tud elszakadni Egyiptomtól, tehát összeszedte azokat az ismerőseit, akik valamilyen formában érdekeltek voltak ebben a témában. Először csak egy kis 5-6 tagú kis csoport volt, amelyben diplomaták, egyetemi professzorok szerepeltek, sőt, hát egy, hogy is mondjam, vállalkozók is szerepeltek, hiszen ez már a 90-es évek közepén kezdődött, amikor már a vállalkozók is szóhoz jutottak, és elképzeléseiket összeadták, így került sor azután egy ilyen, hogy is mondjam, szervezői értekezletre, ez 95. január 19-én volt, akkor már 18-an voltunk. És sikerült neki kapcsolatba lépni Rubovszki Évával, aki a Nemzetek Házát vezeti, és itt jutottunk azután egy kis lehetőségre, ahol havonta egyszer összegyűlhetünk. Tehát minden hónap utolsó hétfőjén.
Ami felmerült bennem ez a kérdés, Anna, ön is élt ott sokáig kint Egyiptomban. Igen. Ugye nagyon sok turistát kivisznek, szerintem áttömik ott mindenféle látványosságon. Ezek szerint, hogyha az ember ott él kint húzamosabb ideig, ön hány évig élt kint Egyiptomban?
Csak 4-ig.
Hát azért gondolom, azért az is. Tehát, hogyha az ember húzamosabb ideig él kint, és mondjuk úgy eltekint, megszokja azokat a mondhatni más körülményeket, mert ugye azért eléggé másak a körülmények. Én nem jártam Egyiptomban, tehát nem tudom megítélni. Akkor ezek szerint bele lehet szeretni Egyiptomba?
Aki nem csak Egyiptomba, aki Afrikába járt, az halálosan beleszeretett Afrikába. Tehát, hogyha bárkinek, aki ott töltött hosszabb időt, azt mondják, hogy itt egy repülőjegy, mennyi idő alatt tudsz felkészülni az útra, Hát akkor az illető azt válaszolja, hogy amíg becsomagolom a bőröndömet. Afrikát nem lehet elfelejteni, az valami annyira különleges dolog, és annyira más, mások az emberek. Rossz emberek mindenhol vannak, jó
egyébként
emberek.
Egyébként ez a más
is.
Jelző, ez, hát ez lehet ilyen is, olyan is. Mennyiben más?
A másság az a, hogy is mondjam, lassúság, tehát lassabban zajlik az élet. Erre mondják azt, hogy az arab IBM, az Inshallah Bukra Máles.
És ez mit jelent?
Inshallah, hát ahogy Allah akarja, Bukra, majd holnap.
Tehát ilyen haszta manjána.
Vagy szicsa.
Szerű, igen.
Igen. Vagy a Máles, az pedig, hogy nem tesz semmit. Tehát ha én valami sürgős táviratot akartam feladni, és akkor azt mondták, hogy hát majd Bukra, azaz holnap majd, de mondom, de sürgős. Erre a válasz az volt, hogy Máles, nem tesz semmit. Egyébként mondtam, hogy Máles nincsen, erre a válasz az volt, hogy Inshallah, ahogy Allah akarja.
Akkor ez a lassúság, ezek szerint, hogy ilyen profánul fejezem ki magam, bejött önnek ez a ráérünk arra még, nem kell kapkodni?
Bejött.
Jó lesz az holnap is?
Bejött, jó. Természetesen mi azért a saját életritmusunkat folytattuk odakint, tehát nekünk mások voltak a kötelezettségeink, mint a kintieknek, de valahogy elnyugodtunk. Tehát a környezet is nyugtató volt. Jó, hogy mondjuk az autóvezetőknek egy rémálom, mert amikor egy ilyen hét, tehát egy ilyen nagy hídon, ahol hat, mi ez?
Sáv.
Hat sávban mennek az autók, tehát három oda, három oda. Ide, és akkor egyszer csak feltűnik a hetedik sáv is. Azért az nagy álom. Szóval az nagy rémálom, de érdekes módon nem voltak olyan tragédiák, mint ahogy például a magyarországi utakon.
És mikor megy akkor vissza Egyiptomba? Mikor tervezi?
Kullu min Allah. Tehát minden Allahtól függ.
Látja, ez is ilyen nyugat-európai kérdés volt, hogy én azt mondtam, mikor tervezés, és erre ezzel a nyugalommal mondta,
igen,
hogy majd jön.
Ehhez hozzátartozik még az, hogy amennyiben Allah akarja, akkor nyelek a lotton. Tehát akkor térjünk vissza ehhez a nagyon-nagyon röviden, szeretném csak akkor összefoglalni, hogy aztán egyszer csak megalakultunk. Eleinte, tehát magán az alakulóülésen 55-en voltunk, de egyre jobban nőtt a szám, a tagok száma, többek között csatlakozott hozzánk Szombathely is. Ott is kialakult egy kis társaság, ami hozzánk tartozott, és fogadtuk őket, elvittük a Magyar Nemzeti Múzeumba, ingyen és bérmentve természetesen, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeumból is voltak tagok, akik átsegítettek az ilyen nehézségeken. Azon felül hát csodálatos előadóink voltak. Megemlítem Kákosi Lászlót, aki azért számomra a legnagyobb magyar egyiptológus, de azt hiszem másnak is ez a véleménye. Aztán csodálatos előadások voltak, amelyek az arab irodalommal foglalkoztak, ez Tüske László doktor előadása, amikor az ember csak ül és hallgatja őt, és hát el van ájulva. Fodor elnök úr, dr. Fodor Sándor az arab tanszékről, amikor úgy általánosságban beszél az arab irodalomról, az arab művészetről, és sok-sok ilyen előadás volt még. Ja, nem szeretnék elfelejtkezni az Borai családról, akik kint a Malévet képviselték, és a Borai némi Mike olyan videóképeket készített, hogy élvezet volt. Egyiptomiak azok kevesebben voltak, illetve eleinte többen voltak, csak közben megalakult a magyar arab társaság is, és részben átszivárogtak oda. Aki a fő egyiptomi ebben a témában, az dr. Hassan El Sayed, aki annyira magyar már, hogy ennél magyarabb nem is lehet. Ő szokta bemutatni Magyarországot egy egyiptomi szemével, és hogy mennyire más az ő látása, ez mutatja azt, hogy még mindig lehet Magyarországon is felfedezni különlegességeket.
Hát az időnk tényleg lassan lejár. Egy utolsó kérdés, Anna, hogy az egyiptomi követség mennyire tartja számon az önök szervezetét, egyesületét?
Na erre azt lehet mondani, hogy hullámzó. Mert amikor megalakultuk, akkor volt egy csodálatos
nagykövet.
Nagykövet. Én nem akarom a neveket mondani, mert
nem is.
Csodálatos nagykövet volt, aki megnyitotta a kiállítást, az egyiptomi kiállítást a Szép Művészeti Múzeumban. Jelen volt a legtöbb ülésünkön, és tényleg szívvel lélekkel támogatott, sőt, rávette a követség dolgozóit is, illetve alkalmazottait is, hogy igenis lépjenek be, és fizessék be a tagdíjat, és ez nekem nagyon jól esett, miután én vagyok a pénztáros.
Hát a pénztárosnak mindig jól esik,
igen,
hogyha
befizet. Jól esett. Aztán volt művésznő, a kulturális tanácsosnak a felesége az egy festőművésznő volt. Ott is kiállítás volt, zene volt. Akkor rendeztek, mit tudom én, az egyik egyiptomi vállalkozó teniszpartit rendezett. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben segítettek.
Tehát akkor kicsit attól függ, hogy a nagykövet személye éppen...
Így van.
Mennyire érdeklődő, hogy
így
ilyen...
Így van. Aztán egy kicsikét csökkent az érdeklődés legnagyobb bánatunkra, de azért mi továbbra is tartottuk magunkat, és hősiesen én is már 15 évet csinálom a pénztárt, és néha nagyon elegem van, de azok közé tartozok, akik hát ingyen és bérmentve dolgozik, mert ugye...
Mint ahogy a Kontakt Rádiónál, oly sokan, ugye...
Így van.
Anna... Tényleg lejárt az időnk, és hamarosan jön a következő műsor, úgyhogy ma pontosan be kell fejezzük. Még egy utolsó-utolsó kérdés, hogy jövő héten mit hallanak itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjében a hallgatók?
Na, ez a titok.
Na hát akkor, kedves hallgatóink, ez volt a 7 kérdése, tehát ez titok. Jó, akkor köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltak, és ugye én itt átvettem a Hédi szerepét, akkor búcsúzunk, és akkor jövő héten csak újra itt.
Engem azért egy kicsikét zavart, bővebben készültem, meg bővebben lehetett volna erről beszélni, de hát Istenem, Allah így akarta, tehát akkor maradjunk ennyiben.
Jó, köszönjük, hogy velünk voltak, búcsúzunk akkor viszont hallásra.
A viszont hallásra.
Interaktív foglalkozások iskolás csoportok részére a világhírű Fáraó kincse kiállítás kísérő eseményeként a VAM Design Centerben. A lenyűgöző távlat megtekintése mellett agyagozhatsz, festhetsz, készíthetsz amuletteket, múmiadíszeket. Éld át a kalandokat! Fedezd fel, ismerd meg az egyiptomi kultúrát az egyiptológus régészek vezette foglalkozásokon. További információ és bejelentkezés www.vamdesign.hu, telefon 666 31 62 vagy 666 31 18.